Az szerdai alkalmunkkal most ezen a mai napon a Zsoltár a könyvéből a 7. Zsoltárt veszem elő, és a 7. Zsoltár nagyon sok érdekességet hozott föl, és bizony-bizony meg fogjátok azt is tapasztalni, hogy nem olyan egyszerű így elővenni még a Zsoltárokat sem, hiszen rengeteg-rengeteg félremagyarázás van a Zsoltárok nevében, őket használva, de olvasom inkább. Dávid sigajonja, amelyet az Úrhoz énekelt a benyamita Kus beszéde miatt. Én, Uram Isten, benned bízom, oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Isten, ha cselekedtem ezt, ha hamiság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ők ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa perbe az én porba az én dicsőségemet, szela. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekete vegyen téged körül, és felettük tér vissza a magasságon. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Az én pajzsom az Istennél van, megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, a kardját élesíti, kézévét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszkőket fordít rá, és megtüzesíti nyilait. Íme álnoksággal vajódik a gonosz, hamisságát fogan, és hazugságos szól. Gödöltás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Hordoljon vissza a fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat, az ő igazságára szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Elsőként már is készítés lenne az, hogy arra beszéljük, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele, hogy ment át közmondásba maga a Zsoltárnak a szavai, és egyáltalán kellene beszélni arról, hogy ez most tényleg egy átok Zsoltár, milyen helyzetbe került itt Dávid, hogy ezt elmondta. Az első versben már is ott van a probléma, az első részben, amikor gyakorlatilag olyan ismeretlen ellenséget nevesít meg, amit igazából ma se tudnak a Zsoltároknak a tudósa is, hogy ki az, aki ellen beszél. Ki az a Kus, aki ellen beszél, az a benyamita Kus, aki ellen beszél maga Dávid. Az első kérdés, ez már is egy nagyon érdekes dolog, hiszen a kusiták tudva előleg négereket jelentenek, és hát ki az a néger, aki Dávidot bántotta. És hogy lehet benyamita Kus valaki, benyamita néger valaki? Ez egy érdekes kérdés. Egyetlen ki ez? Több variációt is ismer az embereknek, amit olvashatunk utána, és ezek közül föl lehet sorolni úgy Sault, mint Jonatánt, Absalont, aki a saját apja ellen kelt föl, Dávid ellen kelt föl, és van egy szereplő, akkor, aki Dávidnak az úgymond házasságtörése, mint a múltkor beszéltem, nem házasságtörés volt, Sémei, aki Dávidot gúnyolta és futásában bántotta. Melyik lehet ez? Nem akarok tényleg valamelyik mellé is állni, de a saját érzésem szerint azért mégis Saulról lehet szó, hiszen amikor a Bibliában olvassuk, hogy Mózesnek Kusita volt a felesége, hát ez egy érdekes kérdés, miért volt Kusita, mert Mózesnek nem néger volt a felesége, és mégis ezt a szót használja. És itt jön aztán a másik magyarázat, hogy mégiscsak Saul lehetett, hiszen Saul felkent király volt, és Isten törvénye szerint a felkent királyt nem lehetett semmi módon, mint ismerjük a törvényeket, és szidni, bántalmazni, vagy rossz nyelveket nyelven őt bármivel is megvádolni. És így Dávid, mint Zsoltár író is, mint panaszos, így burkolta, mint egy virágnyelven jelzi azt, hogy az a szép, az, aki megkülönböztetett mástól, hiszen a négernek a tulajdonsága az, hogy nem olyan, mint a fehér, tehát példaként emeli, és Saul meg az, aki szép is, mint a kusita asszony, és megkülönbözik a többiektől, így virágnyelven nevesíti meg Sault. Végülis ez nem lényeges számunkra, ez a kérdés, hogy kiről szól, a helyzetről szól leginkább, arról a helyzetről, amit Dávid megél, és arról a helyzetről, hogy hogy is bomlik fel ez a Zsoltár. Ez a Zsoltár a első verseiteken kívül a második és a hatodik vers folyamatában arról szól, hogy egyedül ő az, aki Isten előtt fut, és megvallja, elmondja az ő bűnét. Panaszos itt Isten előtt a Zsoltáros. Panaszkodik Istennek, és utána a 7-től a 12. versbe következik egy másik lépés, amikor kiáll, úgymond férfiasan, viszem a balhét, a mai nyelven mondom, kimondja, hogy Isten ítélje meg. Isten ítélje meg, ő az igaz bíró, aki olyan ügyben, amiben ő magát nem tartja vétkesnek, bűnösnek, ő ítélkezzen. Kérdéses az valóban, hogy ennek a Zsoltárnak persze, hogy van az 51. Zsoltára is kapcsolata, a házasság törése is összehozható. Ott is az volt, hogy nem vállalja Dávid azt a bűnt, amit rá vetítenek, és tisztának tartja magát. Mégis itt ő a Zsoltár szerint odáll. Lesz, ami lesz. Isten úgy, ahogy van, vizsgálja meg. És bizonságot tesz Istenről, és elmondja, hogy ő az igaz bíró, ő az, aki egyedül illetékes ebben a dologban. A sérelmét, hogy elmondja, hogy üldözik, és felsorolja félelmeit is szinte, felsorolja, odáig megy tovább, hogy Dávid azt mondja, jó, akkor Isten elé kell mennem. Megyek Isten elé. Eléállok, és történjen akármi, legyen ő igaz bíró, én úgy érzem, úgy tudom, megvallom, hogy én bármiben, ha bűnös vagyok, oda tudok Isten elé állni, és oda is fogok állni. Azonban, amikor ide jutunk erre a bibliai, erre a Zsoltáros részhez, akkor a 7-től 12. versben, hogy Isten jelenjen meg bíróként, kejfer uram haragodban, emelkedjél fel ellenségem dühe ellen, serkenj fel. A 12. versnél kell megállnom, Isten igazbíró és olyan Isten, aki minden nap haragszik. No, itt egy pillanatra meg is álltam. Én ilyen Istent nem ismerek. Én ilyen Istent nem ismerek, a haragvó Istent. És ebben a fordításban, amit Károly itt közreadt, hogy haragvó Isten, rengeteg átok is van, mint következmény. Mert így szakadt el a kereszténység ilyen kijelentések miatt, az örökkévaló Istentől szakadt el az Ószövetség népe és az Újszövetség népe. Ilyen rossz, apró kis fordítások miatt. Csak ilyen miatt. És amikor azt mondom, hogy pontosítsunk, pontosítani kell, és akkor még nehezebb helyzetbe kerül az ember, hiszen a héberben ott van, hogy Isten valóban haragvó, vagy nem haragvó. Tekintettel a héberben úgy van, hogy el, mint Isten, haragvó, és hogyha azt olvasom, hogy áll haragvó, az annyit jelenti, hogy nem haragszik. És az egésznek a pontosítása lényege, az a pontosítás, amikor Esdrásék jöttek a fogságból, nem tudták már olvasni, nem tudták a nyelvesség igazából a fogság után, és akkor vezették be a fontozást, azóta tudnak a zsidóságban magánhangzókat jelölni, és jelölik. No de, hogyan jelölték? Tényleg most E, mint El, vagy Einnal, a lefel, mint Áll. Melyik van itt? És én bizony úgy jövök vele, hogy pontozás ide, pontozás oda, én haragvó Istent nem ismerek. És akkor most neki kell mennem annak a pontozásnak, amit használnak a zsidó bibliák, mert ezt használják, a haragvó Istent. Aztán ilyenkor, mikor az ember ideig eljut, akkor mégis jobban utána néz. Többi fordítások is előkerülnek. És amikor előveszem a többi fordítást, akkor benne van, mert Isten megengedi a rosszat, megengedi a bűnt. A bűnt működni. Isten igen mond, beleenged. És aztán tovább folytatnám a fordításokat. A haragvó Isten lényege, hogy nem az emberre haragszik. És talán ezért volt bennem is ez, hogy ütközik a szó a ismerettel, én rám soha nem haragudott Isten. Ezt én éreztem. Tiltakozom, hogy én a haragvó Istennek a kezébe voltam. Nem, Isten azt a bűnt, amit én cselekedtem, azt utálta és azt gyűlölte. És akkor talán egészen más így. Egészen más így a fordítás, és egészen más Dávidnak is a hozzáállása, hogy Isten a bűnt gyűlöli minden nap. A bűnt, és nem a bűnöst. Úgy kicsit szeretjük ezt cserélni, és ilyen apró kis fordítási problémáknál, egyébként magyar fordításban is benne van, hogy az embert beleengedi, igent mond a bűnére, ez van benne, nem megítéli. Ez a haragvása Istennek, hogy amit főztél, edd meg. Ez a haragvása. És ez a haragvása Istennek pontosan a mi javunkat szolgálja. Beleenged nehéz helyzetekbe, beleenged abban, amit megfőztünk, lásd tékozló fiúnak a története, elengedi. És ebben a pillanatban ez a hasznos neki. A disznóvájú és mi egymás. Nem Isten adott disznóvájút neki, és nem Isten adott neki moslékot. Nem haragudott. És ha valaki megéri azt, hogy apa, akkor nem is egészen értem, hogyha a gyerekem csinál valami orbitális nagy bajt is, tudok-e én haragudni? Ha mérgesnek mérges leszek, dühös leszek, de haragudni soha. Azt, amit csinált, azért nagyon-nagyon mérges leszek, de aki csinálta, ő neki nem. Ő nem lesz ő az én bosszumnak a következménye. És amikor ez a vers van, hogy Isten haragszik, itt a Bibliában, akkor egyértelműen jobban dönt számomra, jobban közelít számomra, hogy Isten nem haragszik. Isten nem haragudhat. Meg kellene értenünk. Azért nem haragudhat, mert Isten igazságos. Istennek nincs érzelme, nincsen olyan érzelme, hogy most ő valakit másképp ítél meg dühösen. Nem ismerem a dühös Istent. Isten igazságos. Mindig, mindenben, mindenkinél, minden azonos helyzetben ugyanaz történik. Isten nem változtat. Isten akkor is igazságos volt, amikor Dávid ezt elmondta, de ugyanakkor mégis jön egy meglepetés, előkerül. Előkerül Pál, aki meg azt mondja, hogy Isten haragszik. Na. Erre most mit tudok mondani, de nem ütköztetem nagyon, nem ütköztetem magam. Bocsánat, Pált akartam elkinyitni. Pál a római beliek írt első levelnek a 18, mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Érdemes ezt a Biblia részt tovább is olvasni, egészen a 32. versig, és teljesen kapcsolódik. Istennek van haragja. Istennek van haragja a mennyből, ahogy mondja Pál, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. És újra-újra azt kell mondanom, nem az ember ellen, hanem azt, amit cselekszik. Azt, ami állapot van, akár most ezen a földön is. Pontosan azért haragszik Isten. A mennyből nem itt, nem intézkedik, hanem úgymond elengedi. Elengedi a dolgot. És amikor ez a Páli levelet olvassa az ember az egy első fejezetet a római beléknek, a 18. versétől, akkor bizony tizenvalahány bűn van felsorolva, hogy mi az, amiért haragszik. Talán egyszer érdemes lenne végigmenni, akár a saját életünket is megvizsgálandó, mi az, amire Isten haragszik. Visszatérve Dávidnak a Zsoltárára, ennek az egész Zsoltárnak a történetére, mégis meg kellene érteni azt, hogy mi is történik ebben a Zsoltárban, felbontásában, mert ha olvasom tovább az 5. Zsoltárban, ott is olvasható, hogy Isten gyűlöl minden bűnt, de nem a bűnöst. Azonban ennek a Zsoltárnak a felépítésében ott van, hogy amikor Dávid bevallja, hogy ilyen vagy olyan, amikor vállalja a megítéltetést, semmi más nem tesz, mint amit olvashatunk Mózes 4. könyvében, a 5. fejezetben, szól aztán az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, ha akár férfi, akár asszony, akármi ember bűnt követel, amely által hűtelenné válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg azért az ő bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, amit okozott teljes értékében, aztán toldja ahhoz annak 1/5 részét, és adja annak, akinek kárt tesz. Semmi más. Ez egy bűnvallás, amit Dávid itt olvashatunk az ő Zsoltárából. Van egy kétes kérdés, és a Mózes idejében Isten szájából elhangzott törvényt éli meg. Oda megy, és bűnvallást tesz. Bűnvallást tesz arra, hogy itt vagyok, bűnt követtem el, mások szerint, Istenem ítélje. Mert ebben a Zsoltárban azt is lehet kell látni, hogyha megvádolnak és igaztalanul vádolnak, mint ahogy panaszkodik az üldöztetése miatt Dávid, akkor is Isten elé kell menned. Különben soha, de soha nem lesz vége. Megy a vita, megy a magyarázkodás és egyéb. Dávidnál egyetlen egy lehetőség volt. Nem csak a szorult helyzet vitte ebbe benne, hanem az, hogy megérte Isten törvényeit is, oda ment Isten elé. Te vagy az, ítélj meg. És ha nem, mert én úgy tudom, hogy nem vagy bűnös, akkor szálljon rájuk, és jönnek az átoknak mondott Zsoltár részek, akkor viszont a felelős vigye tovább azt a büntetést, amit Isten ad. Magyarul saját vermébe essen bele, ugye a közmondás mondja. Itt, ahogy a, nem közmondás, de Zsoltár rész is. Személyesen is arról szól a történet, hogy nekünk ezt a Zsoltárt kellene azért ismernünk. A saját magánéletünkben is kellene ismerni, mert nincs olyan ember, akit ne üldöztek volna igaztalanul. Nincs olyan helyzet, nincsen közösség, nincsen a család, ahol valahol kitalált, vagy másnak nem tetsző módon való történéseket bűnön détesznek. Mi a teendő? Úgy, mint Dávid. Nincs más lehetőség. Nem oszthatod meg emberileg. Nem oldható meg, se Saullal nem tudta megbeszélni kerekasztal mellett, se magával, a fiával, Absalomnak ellene lázadott, végig kellett csinálni a futást. Hogy ne ütközzek, és nem a gyávaság. Hiszen Dávid se volt gyáva, ha azt mondta, oké, akkor vizsgálj meg Istenem. És a saját életünkben is ezt kellene megélni. Annyi, de annyi problémát lehetne, akár egy munkahelyen, akár közösségben, akár ahol egyetlen emberek vannak, a saját életünkben is egy előbb bányászni. Hányan vádoltak meg? Hányan üldöztek? Hányan? És mit tettél? Vagy mimózaként bebújtál a bokorba, elbújtál, gyorsan, hogy ne érjen el a baj, vagy nekiálltál hőbörögni, hogy jaj, hát én nem vagyok az, és milyen ez, meg milyen az, nem ment végső döntésre a kifejlet, és nem lett vége ennek az üldözésnek, nem lett vége ennek a hazugságoknak, és ennek a üldözési történeteknek, sőt, sokszor fel is újultak, hiszen a el nem rendezett dolgok mindig megújulnak. Tehát hány ilyen van az életünkben? Magam életében sokat tudnék mondani, és tényleg azt is el tudom mondani, hogy volt olyan helyzet, amikor azt mondtam, Istenem, nem. Legfontosabb az, hogy te nekem mit adtál, és ha valaki vádol, és rohan utánam, és meg akarja akadályozni azt, amit te akarsz az én életemben, én futok, de eléd megyek, mert te tudod egyedül megoldani ezt. Nincs miről beszélni. Nincs miről, mert gyenge is vagyok, és a rossz nyelv elég rendesen megy, és mindenféle hátulról érkező támadást váratlan is érheti az embert. Egyetlen dolog van, amikor érzi az ember, hogy futnia kell, a megvetés, a hamisság, a hazugság, sok minden elől. Nagyon kellemetlen helyzetek ezek, de akkor is elé kell menni. És meg kell tenni ezt a bűnvallást, amit a mózesi könyvekben van, a 4. Mózesben. Igen, odaállok. Kárt okoztam? Lehet. Lehet, hogy azt hiszi, hogy kárt okoztam neki, csak van egy probléma, hogy ő azt hitte, hogy neki van igaza. Neki van, az ő elképzelése szerint kell élned az életedet. Legyen az szülő, legyen az pásztor, vagy akárki. És bizony hány de hány gyerek szalad ki a családból, és a gyereknek van igaza. És hány de hány gyülekezetből kiszaladó ember van, aki azt mondta, hogy elég ebből. Nem tudok én lenni az, amit Isten akart nekem adni. Mi a teendő? Nem kell átkozni, és nem kell szembefordulni az üldözővel, hanem úgy, ahogy van Isten elé menni. Egyedül ő tud igazságot tenni. Egyedül ő tud igazságot tenni. Nem ér semmit a nyavajgás, nem ér semmit az, hogy szidom az üldözőmet, mert ennek csak Isten tehet pontot a végére. Nagyon sokszor tényleg megérik ezt, hogy az ő igaza vakhit szintén tényleg igaza. Ő ragaszkodik a saját igazságához, és talán észre se veszi, hogy el fog veszíteni, mert Isten igazsága a te igazságod. Mert te engedelmes vagy, és teszed. Egy Saul esetében már volt egy fordulópont, amikor tudható volt, hogy Dávid lesz a király. Kinek volt igazsága? És ha én az én igazságomhoz, mint Saul ragaszkodom, én Isten igazsága ellen mehetek. Nekünk is vannak fixa ideáink, és vannak elképzelt dolgaink, és vannak vélt, meg átvett, meg bevett igazságaink. És sokszor megsértünk embereket. Sokszor a mi akaratunk, mint Saul akarta maradni azért csak a beosztásába, Saul meg akarta a hiúságát és mindent őrizni, hiszen szép volt és egyedi, kús volt, olyan volt, mint a néger a fehérek között, különleges volt, de az ő igazsága már egy idő után nem Isten igazsága volt. És ez az Isten igazsága és a Saul igazsága és Dávid igazsága között csak Isten tud. De abban az esetben a két ember között is van ütközés, üldözés tényleg. Mert üldözés ennek azért a folyamata, akkor ebben a helyzetben is csak Isten tud egyedül igazságot tenni. Hiszen az az Isten, amelyik önistenítés, vagy az Isten, amelyik egy vallási, vagy bármely ráhatás miatti, bármi teológiával, dogmával, bármivel megerősített igazság, az nem meglegyőzhető, nem meggyőzhető, hanem Isten az, aki igazságot tesz, és én szó szerint csak annyit tudok ilyenkor tenni, hogy ilyen üldözhetés során, Uram, hatástalanítsd őket. Hatástalanítsd. Számtalan ilyen példát lehetne mondani saját tapasztalatból is, hogy Isten használja is. Használja a saját magának. Az árkával gödrébe esik más. Nem örül az ember, nem erről beszélek, hanem arról, ha ebben a futásban, üldözésben kiderül, hogy valójában kicsoda. És kiderül, hogy Istennek az akaratával szemben akar valamit tenni. Sokszor jó hiszemben is, Isten pedig azt mondja, hogy leveszem a kezemet. Leveszem a kezemet. Ez a haragú Istennek a jelleme, aki nem haragszik, hanem a bűnre haragszik, és azt mondja, akkor nézd meg magadat. Nézd meg. Saulnak a történetet is végignézhetjük, hát nem egészen csillogó volt a vége, és nem egészen kiderült, hogy kicsoda ő. Kiderült. És a mi életünkben is, amikor ilyen üldözések vannak, derüljön ki Isten igazsága. Én azt hiszem, hogy minden esetben oda kellene állni Istenhez. Istenem, nem hagyd békén, én úgy tudom, igazam van, te döntsél. Viszem a bajt, viszem a balhét, én is odaállok, ha valamit rosszat tettem, ha ja bármi, de ha nem tudok róla, akkor miért üldöz valaki? És Isten le fogja leplezni. Le fogja leplezni Sault, és le fogja leplezni az összes Absalom ügyet, és mindenféle üldözést. Isten zárja le. Ebben a Zsoltárban tehát megláthatjuk azt, hogy kellene nekünk élni abban a bűnben, amit nem a miénk, de ránk, nekünk tulajdonítanak. Amit tudjuk, hogy nem az én bűnöm, tudom, hogy nem az én bajom, és mégis nem azt mondom, hogy én, hanem legyen meg Istennek a visszaigazolása, hogy én nem. Legyen Istennek a pecsétje az életem azon, hogy ő tiszta. De akkor a másiknak bizony az életében, bizony beteljesednek azok, amit Dávid itt elmond, hogy mit kíván, ez nem rossz kívánása, hanem az igazságnak a vágyása. Amikor kiderül az igazság, akkor bizony van folytatása. Van folytatása, meglátszik, megérzi, és bizony negatív következményekkel jár a jogtalan támadónak. Ezért azért el kellene azt is mondani, hogy amikor ilyen helyzet, mint Dávid Zsoltárában van az életünkben, azért jó, hogyha megállunk először saját magunk. Most tényleg igazam van? Most tényleg igazam? Tényleg igazam, hogy ő kicsoda, ítélkezem, vagy tényleg segíteni akarok? Tényleg igazam van-e megvádolni valakit, véleményt formálni, és egyáltalán akadályozni valamiben, hogy ő azt ne tudja megcsinálni. Üldözni, hogy meneküljön el onnét, vagy ne tudja csinálni azt, amit Isten adott. Meg tudjuk-e vizsgálni, mert ez nagyon fontos lépés lenne sok esetben. Őszintén megállni, hogy igazam van-e. Üldöző vagyok-e, vagy üldözött? Ezt a tényt nekünk van lehetőségünk sokszor, nagyon sokszor megalapítani, igen, én vagyok a hunyó. Igen, én akartam, hogy a gyerekem ez legyen, és közben ő lehet, hogy egészen más tervet Isten az ő életére. És miért csodálkozol? Ütköztetni kell. Ütközgetni kell már egy önálló életnek is, hogy amit a család akar, amit más ember akar, valóban Isten akarat-e? Vagy engem manipulálva és kényszerítve egy kényszerpályára akarnak tenni? Igen, kötelességünk. Nem lehetőségünk, kötelességünk. És ha ezt nem tesszük, akkor jöhetnek ilyen esetek, mint Dávid életében, futunk. Futunk. Futunk, mert állandóan erőszakoskodnak. Futunk, mert azt, amit szeretnék csinálni, mert tudom, hogy ezt nekem kellene tennem, vagy fogom tenni valamikor, abban akadályoznak. És ilyenkor kötelességem szólni. Hiszen Isten akaratába járni, és ha elfogadtad, akkor szabad és köteles vagy panaszkodni, hogy Istenem nem megy. És Isten megmutatja miért, és ki az üldöződ, és akkor van egy idő, amikor oda kell állnom, és azt mondom, Istenem, én nem tudok róla, tudom, hogy jó úton vagyok, nem tudom, miért üldöz valaki, döntsél te. Döntsél te, nem hogy lehetség, hanem kötelességünk dönteni, és ha nem tudunk dönteni, kötelességünk Isten elé vinni valamennyien helyzetet. Hiszen Istennek az akaratát nem tudjuk betölteni, abban mi is hibásak leszünk. Abban a pillanatban, hogyha nem visszük döntésre, ha nem pontosítjuk a dolgot, ha nem Isten adja a pecsétet a jóra és a rosszra. Igen, Isten igaz bíró. És lehetünk így elé. De tényleg ez ilyen Zsoltárnak a 12. verse ne zavarjon bennünket be, hogy félni kell Istentől. Nem félelemben, haragban uralkodó Isten, aki itt ütver bennünket. Nem vérlen mondom, mert nagyon sok keresztény felekedett neó, meg akármilyen protestáns szinten is a félelemre épít. Arra, hogy féljél Istentől. Magam is az életem során volt olyan szakasz, amikor nevelés szinten és folyamatosan a félelemre neveltek. Ha ezt csinálod, az lesz. Ha azt csinálod, az lesz. Végül inkább elkezdtem hazudni és eldugni, hogy nehogy megtudják, mi van, mert akkor megint fejbe vernek valamivel. És apró gyerekként megtanultam készülnél csinálni a dolgaimat. Olyan szinten, és hogy még gyerekként azt is elhittem, hogy Isten ezt úgyse látja. Mert amit csinálok, az olyan titok, hogy még Isten se látja. Valóban nem jobb lenne világosságban, és valóban rendezett viszonyban élni, de mert sok betegséget megúsznánk, de sok emberi kapcsolatot fölöslegessé vagy jóvá tehetnénk, de sok minden változás történne. Tudjuk-e, hogy kötelességünk a helyünkön lenni? És ahogy felnőtt korba kerül az ember, minden nyomást föl kell mérni, minden üldözést, amikor rád telefonálnak, hogy ezt kéne csinálni, a jó tanácsadók, lásd jobb története, ott is elő lehetne venni a példákat, de a saját életedbe is. Tényleg Isten szerinti akarat? Vagy ő akar brillírozni veled, mint nagymama, vagy kollega, vagy bárki? Ő az? Ki az? Ki adott neked parancsot, vagy ki adott neked szeretettel egy lehetőséget, hogy Isten rendjében és Isten történetében, tervében benne legyél? Ki az? Szabad, nem csak szabad, kell megvizsgálnod minden szót. Ha neked utasításként elhangzik egy szó, valamivel üldeznek, erőszakoskodnak, rád akarják varni, be akarnak fogni a szekerükbe, akkor meg kell kérdezni, ki adta el az engedélyt. Tényleg nekem ez a dolgom? És mérhetetlen sok veszély van, akár egy humanizmust, amit úgy ránk akasztanak, ahogy van, mert nekünk hívő emberként ezt kell csinálni. Tényleg abban a helyzetben azt kellett csinálni. És nyomulnak, hogy adakozz, és nyomulnak, hogy ide menjék, mert menne van a Bibliában, hogy a beteget és az özvegyet látogatni kell, milyen nagy dolog. Tényleg Isten mondta? Vagy valaki egy egészen más szándékkal. Isten nem haragul. Isten haragja egészen más. Lehetséges, hogy kibontam majd valamikor a Római 18-at, mert nagyon sok mai üzenet van benne. Igen, Isten haragosan tekint a bűnre ezen a világon. És meg kellene érteni, a haragú Isten a bűnnek a gazdáját gyűlöli. Ő egyedül a sátára haragszik. Ezt tutiként mondtam. Nem emberre. Egyedül a sátára haragszik, hogy mit csinált az emberiséggel. Mit csinált a te életedben, és mit akar holnap tenni, őre haragszik. És ezért ott van, hogy a hitetlenségre haragszik, hogy nem hiszed el ember. Arra, hogy a sátánnak a trükkjei, a ráhatása számodra mennyire halálos. Erre haragszik. Erre, amikor a saját érdekeid miatt vállalod azt, sőt, életed céllá teszed azt, amit a sátán kínál. Erre haragszik. Különösen akkor, ha tudod, hogy mi Isten akarata, és mégis mást. Erről szól a római levélnek az első fejezete. Tudod, de egészen más cselekszel. És én úgy gondolom, nem a haragból Istentől kell elbújnunk, hanem nagyon sokszor minden helyzetben meg kellene állnunk. Vajon Isten ebben a pillanatban milyen törvényt adott, milyen végrehajtási rendeletet ebben az élethelyzetben, amiben most vagyok. Ebben a kapcsolatban, ebben a tettben, szóval egész életemben. Mit adott erre Isten? És ebben a pillanatban akkor Isten tényleg meg tudja mutatni az irgalmát, meg tudja mutatni a kegyelmét, aki valóban Isten. Mert ő irgalmas, hosszú, törő, és minden pozitív volt. Ő saját maga már régebben Dávid előtt kijelentett Izrael népének, nekünk is. És ha kijelentett, akkor ismerjük-e az irgalmas, kegyelmes, hosszú törő Istent? Ismerjük-e? Mert akkor nem fogsz félni, hogy ő haragos, ő gyilkos, erőszakos. Nem fogsz haragudni tőle. Fel kellene oldani már kereszténységben ezt a félelmet, hogy nem kell félni. A sátának van mitől félni, de már eldöntött tény ráadásul. Neked nincs félni. Neked ott van az irgalmas Isten, aki nem haragú. Hogyan lehetne egy haragú irgalmas? A kettő vagy nem fér össze. Isten nem haragú. A haragja kimondottan a bűn, kimondottan a sátánnak a működése ellen szól. És bennünk van az a döntés, hogy tudjuk elválasztani a jót és a rosszat, tudjuk-e irgalmasságot kérni Istentől, amikor megismerik a bűnünket, a helyzetünket, tudunk-e kegyelmet kérni, amikor a mi életünk olyan helyzetben van, vagy félünk, reszketünk, hogy jaj, mi lesz belőle, jaj, félünk Istentől, ne félj Istentől. Istenhez úgy lehet menni igazából, hogy Dávid is megmutatta. Itt vagyok, Istenem. Úgy, vizsgálj meg. Én nem tudok bűnömről, azzal vádolnak, azzal üldöznek, bármit teszek, nem jó a másik embernek, bármit szeretnék tenni, abban például másik utasítások jönnek, vagy féltékenyek egyszerűen, mert azt hiszik, hogy ők nekik kell azt csinálni nekem. Sok példát lehetne erre hozni. Dávid egyszerűen megmutatta, félek, nincs megoldás, lehetetlen a helyzet, mit kell tennem? Itt vagyok, Istenem. Oda megyek, és ahogy Isten parancsolta a válaszott népnek, ha valami rendezetlenség, bűn van, tessék odaállni, rendezni. És ez a rendezés adja meg Istennek a lehetőséget arra, hogy feloldjon, irgalmas legyen, kegyelmes legyen, sőt, eltávolítsa mindazokat, akik üldöznek. Hiszen mindazok, akik üldöznek, saját maguk esnek valóban a vermekbe. Sok-sok ember az életemet akarta használni saját célra és haszonra. Mi lett a következmény? Nem vállaltam, még a csábításokat se, és ők velük már semmi kapcsolatom nincs. Önmaguk mentek el, és önmaguk hatták föl, hogy használjanak. Nem üldöztek tovább. De ugyanakkor a következményeket is megélhették. El is veszítettek. Nem kaphatták meg tőlem, és nem láthatták azt, amit Isten adott én nekem. Pedig lehet, hogy volt részük benne, hiszen minden hívő embernek az élete bizonság, és az nem valakinek szól, hanem mindenkinek szól. Valóban károsodtak azért, mert önmaguk találták ki, hogy mit akarnak az én életemmel. Dávidnál is nem tudható, hogy melyik a kus valójában, aki irányába panaszkodik Dávid. Saulnak egyértelmű, hogyha Saulra vetítjük ki kusnak a nevét, akkor tudjuk, hogy Saul mit nem akart. Átadni a hatalmat, és kellemetlen volt neki, mert a szem előtt van az utódja, és nagyobbak a sikerei, ő ezret, Dávid 10 000, tehát elindult egy folyamat, ami üldözésbe ment át. Absalomnál is, amikor éppen Dávid gyenge volt, egyértelmű volt, hogy a hatalom irányából, annak a vágyában indult el Absalom, és az éppen vajúdó, vergődő, legyengő Dávidnak a trónfosztására pucskísérletet követett el. A mi életünkben is, amikor tényleg ilyen nehéz helyzet van, megindulnak ezek az erők. De nem csak a nehéz helyzetben, hanem akkor is, amikor az ember nem figyel oda, akkor is, amikor az ember nyitott mások irányába, akkor is előfordul, hogy jön a súgás, ne ezt csináld, azt csináld. Elüldöznek onnét, ami nem a szó valós üldözése, elcsábítanak, ellehetetlenítenek. Istennek a akaratától és a szolgálatottól, ami akár egy szülői szolgálat is lehet. Tudunk-e valóban a valódi bűnért valódi bocsánatot kérni? Tudunk az el nem követett bűnök ismeretében, mint vádlottként, mint sérültként, és mint céltáblaként is oda menni Istenhez, hogy nem vagyok bűnös, de te intézheted el ezt is. Tudok-e így? Tudok oda menni bűnbánatban a meg nem történt és a hamis vádak miatt is Isten elé? Itt vagyok, itt élek engem. Itt vagyok. Tudok-e? Mert ha nem, akkor nincs normális folytatás, mert nincsen befejezése a dolgoknak. Mindent be kell fejezni. A saját tudatos bűnömet, a saját tudattalan bűnömet, a mások által rám vetített bűnöket, amivel üldöznek, hiszen a ránk vetített bűnöknek a jogalapja az, hogy azok adnak jogalapot arra, hogy üldözhessenek bennünk. A vélemények, a kitalációk, a rágalmak és sok minden. Tudunk a bűnnel úgy tényleg őszinték lenni, mint Zsoltárnak, Dávidnak valóban van igazi bűnbánati Zsoltárai, amikor valóban bűnös. De tudunk-e úgy állni, mint az 51. Zsoltárnál is, hogy csak te feléd vagy bűnös. Ember, engem ne vádoljon. Ez kettőnk ugye. És tudunk-e úgy bűnt vallani, hogy Isten ítélje meg, hogy valóban bűne kitart engem bűnösnek. Tudom ezt a 3 bűnrendezést folyamatosan alkalmazni. Hiszen Isten mindig kész arra, hogy megítéljen. Ez egyik fordítás. Kész az ítéletre. Isten mindig. Minden nap kész az ítéletre. Nem haragszik, kész az ítéletre. Kész arra, hogy megítélje a sátánt, és megszüntesse a bűnt, ami ellenünk irányul, a másik irányból is, hogyha mi követjük el, és bevalljuk azt is, megítélheti a felmentő kegyelmével. Tudunk-e a bűnrendezésnek ezt a 3 oldalát az életünkben megélni, és gyakorolni is? valóban bűnös vagyok, oda megyek Istenhez. Nem úgy vagyok bűnös, hogy ember engem vádol házasságtörésben, hiszen el se követtem. És olyan bűnért pedig nem vagyok hajlandó bűnhödni, amit én nem követtem el, mert más igazság, más törvény, rend ellenvétettem, ami ráadásul nem Istennek az igazság és törvény volt. Nem vagyok hajlandó fölvenni a bűnömet, és nem vagyok hajlandó bevallani a bűnt, ami nem az enyém. Ebben Jób könyvében is találjuk a példát, hogy maga Jób is a jó barátainak a vádaskodásaira azt mondta, hogy nem. Mert abban a pillanatban én fölvállok egy bűnt, amit tudom, hogy nem az. Abban a pillanatban mindegy, hogy üzletileg vagy hogy, de hazudtam. És elkövettem azt a bűnt, hogy hazudok el. Elkövetek egy Isten tagadásnak a bűnét, ami még súlyosabb. Nekünk minden egyes helyzetben rendeznünk kell magunkat. Nem azért mondtam, vettem most a Hetedik Zsoltárt elő, most éppen valaki lándzsákkal, nyilakkal, íjakkal rohangál utána, már ki tudja. Per pillanat nem tudom. Sokszor volt ilyen, sokszor lesz ilyen. Ez olyan természetes dolog. Mert a Isten igazsága ellenében millió más igazság van. És ha találkozol egy emberrel, azonnal mérlegre tesz, hogy neki jó vagy-e, megítélhet-e, és ha hatalmában van, akkor meg is teszi, hogy te ne azt csináld, amit neked kell csinálni, hanem azt csináld, amit ő akar, ami az ő Istenek, ő elképzelésének megfelelő. Mindenkinek vannak ilyen helyzetei, de inkább azért azt a Hetedik Zsoltárt azért is veszem elő, és nem is tudom eléggé hangsúlyozni. A haragvó Isten képét törjük már ki végre. Nem kell félni Istentől. A bűntől kell félni. A ránk vetített bűntől, nehogy rajtam maradjon, mert ha elfogadom, és nem szólok, és nem rendeződik, akkor a másik ember is elhiszi rólam. Azért a bűnér, amit viszont elkövettem, és tudom, azt mielőbb kell rendezni, hiszen Isten minden nap hajlandó, akar büntetni, képes rá, és ezek a bűnrendezések számunkra nagyon fontosak, hogy tudjunk előre menni, úgy, mint Dávid király lehessen valóságában is, és a mi is, a életünk is ott legyen, ahol Isten akarja. Sokan vissza akarnak húzni, sokan más helyre akarnak terelni, sokan addig üldöznek, hogy bújjunk már el. Dávid nem elbújt, hanem Isten kezébe tette magát. Ez a legjobb, nincs más. És ha ilyen helyzet van, amikor nincs megoldás, amikor lehetetlen megoldani, mert a fegyver azért csak náluk van, és a világi fegyverek legalább olyan kemények, mint a Dávidot üldöző embereknek a fegyverei, a szó, a rágalom és sok minden ott vannak, a fegyverkészletben ott vannak. És nem tudsz mit csinálni. És nem tudsz mit csinálni, dehogy nem tudsz mit csinálni. Itt vagyok, Istenem. Ezt tudod tenni. Vizsgálj meg engem, és a vizsgálatomban kimondom, hogy aki bűnös, az kapja meg a megfelelőt Istentől. Nem én ítélem meg a bűnöst, hanem tudom, hogy Isten az én védelemben és az ő akaratának a védelmében nem megbünteti a bűnöst, hanem fölkínálja a lehetőséget a bűnök rendezésére neki is, ha pedig egy olyan szellemiség, amelyik nem ismeri el a bűnét, hanem a saját akaratában továbbra is ellenségeskedik, ott viszont Isten úgy, ahogy van, elengedi, és a bűn őt fogja megenni. A saját bűne. Ez Istennek a haragja, mikor leveszi a kezét valakiről. Leveszi az ellenségről, leveszi az üldözőről, de ugyanakkor ráteszi arra, aki oda ment hozzá. Ráteszi, és védelmet ad. A hívőlet is tulajdonképpen sok tekintetben hasonlít így Dávidnak az életéhez. Vannak futásaink, vannak bűneink, vannak olyan bűneink, ami nem tartozik másik emberre, csak Isten előtt kell rendezni, de mindegyik rendezendő. Minden bűn, minden, amit ért Isten haragszik, azt el kell dobnunk magunktól, meg kell vallanunk, meg kell, hogy szűnjön a működésük. Mert nem bennünk egy harag, nem bennünk egy gyűlöl, és nem ránk haragszik Isten, hanem az, amit önmagunk vállaltunk, az, amit akár tudattalan is fölvettünk, a bűnre és a bűnnek a kínálójára, a szédítő, a sátánnak, a haragosa Isten.